A mai igét a János evangélium a második részéből, 13-tól a 25. versig fogjuk olvasni. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiőzte őket, valamint az ökröket, és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárosoknak ezt mondta: vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva: a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig megszólaltak és megkérdezték tőle: milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed? Jézus így felelt nekik: romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók: 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Imádkozzunk! Felolvasott ige szakaszban lévő történet nagyon egyszerű, nagyon könnyen érthetőnek tűnik, mégis, hogyha egy kicsit jobban a mélyére ásunk, akkor nagyon nehéz kérdéseket vet fel, amiről beszélnünk kell, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy milyen válaszokat adunk azokra a kérdésekre, amiket ez felvet. Maga a történet nem csak a János evangéliumában van leírva, és ez okozza az egyik legfontosabb problémát ezzel a történettel kapcsolatban. Ugyanis azok számára, akik esetleg jegyzetelnének, elmondom, hogy a János 2-n kívül még a történet le van írva a Máté 21. részében, a Lukács 11. részében, nem a Márk 11. részében, és a Lukács 19. részében. És ez rögtön fölvet egy problémát azért, mert a történet láthatóan ugyanaz. Mind a 4 evangéliumban gyakorlatilag szó szerint ugyanazt mondja Jézus, ugyanaz történik. Viszont addig, amíg Máté, Márk és Lukács ezt az Úr Jézus működésének a végére teszi, és ott írja le, az utolsó héten, amikor már fölment Jeruzsálemben, addig itt a János evangéliumának az elején szerepel. Közvetlenül a kánai mennyegző története után, és a kánai mennyegzőről világosan látjuk, hogy az az első dolog, amit Jézus tett, az első csoda, és akkor mondta az édesanyjának, hogy hát még nem jött el az idő. Tehát a kánai mennyegzőnek a története ez egészen biztos, hogy az ő működésének az elején van, és akkor most találkozunk egy történettel, amit 3 evangélista az Úr Jézus működésének a végére tesz, és van egy, aki meg azt mondja, hogy az elején van. Most akkor mi van? Ez most egy ellentmondás? Akkor most megbízhatatlanok az evangélisták? Vagy világosan téved? Ugye nyilvánvaló, hogy ugyanaz az esemény nem lehet 3 évvel hamarabb, és 3 évvel később is. Valamiféle megoldást kell erre adnunk, vagy erre lehet az a válasz, hogy hát nem megbízhatók az evangélisták, és akkor nem is érdemes ezzel foglalkozni. Hát ha ezt a választ adnánk, akkor az nem itt hangzan el, hanem valahol máshogy. Tehát valószínűleg nem ezt a megoldást fogjuk választani, hanem valami más magyarázatot próbálunk találni ennek a feszültségnek a feloldására. Nyilvánvalóan kétféle megoldás lehetséges. Az egyik az, hogy azt mondjuk, hogy hát valójában ez nem egy esemény, hanem 2. 2-szer történt a dolog, Az egyiket leírta a három szinoptikus evangélium, ez volt az Úr Jézus működésének a végén, és volt egyszer egy az Úr Jézus működésének az elején is. És valójában ő nem egyszer, hanem kétszer tisztította meg a templomot. Mi az, ami mellette szól ennek a magyarázatnak? Van egy nagyon fontos érv, ami mellette szól, hogy ez egy egyszerű magyarázat. Az egyszerű, általában, hogyha az ember egy egyszerű és egy összetett magyarázat között választhat, akkor az egyszerűt választjuk. A tudomány is ezt csinálja, ennek az eljárásnak még neve is van. Ha valaki nem így választ, akkor azt nagyon erősen meg kell indokolni, hiszen akkor valami összetettséget visz bele a magyarázatába. Tehát ez egy nagyon erős ér, hogy ez egy egyszerű kézenfekvő magyarázat. Szólnak viszont érvek ellene is. Az egyik az, hogy rettentő nagy a hasonlóság a két történet között. Ha megnézzük a négy beszámolót, gyakorlatilag ugyanazokkal a szavakkal beszél Jézus a kereskedőkhöz. Na most az nem nagyon valószínű, hogy valaki egyszer von egy korbácsot, kizavar mindenkit a templomból, és három évvel később megint von egy korbácsot, és kizavarja őket ugyanazokkal a szavakkal. Vagy legalábbis ez úgy nem életszerű. Ha ilyen nagy jelentőségű dolgot kellene csinálnom, akkor valószínűleg a második alkalommal azért utalnék arra, hogy hát egyszer már ugye innen kilettetek zavarva, kell nektek még egyszer egy verés, vagy mi van? A másik érve, ami ez ellen szól, hogy az Úr Jézusnak a működése elején egy ilyen nagy esemény, hogy Jeruzsálemben tulajdonképpen botrányt csinál, ez nem illik bele a történetbe. Az Úr Jézus ismertsége az fokozatosan alakult ki, miközben ő itt dolgozott a Földön. Képzeljük el azt, hogy valaki, akit még senki nem ismer, oda megy a templomba, és megveri a kereskedőket. Hát mit csinálnak ilyenkor az őrök? Hát egy szent helyen valaki egyszer csak elkezdi verni az embereket, hát akkor oda mennek az őrök, és kidobják. Tehát kellett valami, ami az Úr Jézusban több volt, mint az, hogy egy ember egy kötélkorbáccsal. Világos, hogy az Úr Jézusban valami több volt. Erről majd később fogunk beszélni, hogy sikerült egyáltalán neki ez a kiűzés. És van még egy utalás, itt még a János evangéliumában arra, hogy ez nem igazán történhetett az elején, hogy azt írja János, amint pedig Jeruzsálemben volt húsvétkor az ünnepen, sokan hittek az ő nevében, látva az ő jeleit, amelyeket cselekszik. Az Úr Jézusban igazán nagyon sokan az utolsó héten hittek. Voltak tanításai, ahol akik ott voltak, azok hittek benne, de itt közvetlenül a működése elején leginkább a tanítványainak beszélt. És kevés emberrel. Tehát úgy tűnik, hogy azért ellene is szólnak érvek, hogy kétszer történhetett ez az esemény. Na most mi szól az, akkor vizsgáljuk meg a másikat, hogy mi történhet, hogyan lehetséges az, hogy ez egyszer történt. Nyilván ugyanezek az érvek szólnak az egyszer történéssel kapcsolatban, csak egy fordított előjellel, tehát nem fogom még egyszer elmondani ugyanezeket az érveket. Viszont akkor egy borzasztó fontos dolgot kell tisztáznunk. Ha végül is arra gondolnánk, hogy ez egyszer történt, akkor meg egy nagyon nagy feszültség keletkezik bennünk. Akkor most János nem megbízható. Hogyan lehetséges az, hogy valami történt az Úr Jézus működése végén, és erre a János meri azt csinálni, hogy leírja azt a dolgot az Úr Jézus működése elején. Ez most akkor nem egy ellentmondás. Attól függ, hogy ellentmondás ez vagy nem, hogy hogyan értelmezzük az adott szövegkörnyezetet, hogyan értelmezzük az evangéliumok viszonyát. És ahhoz, hogy ezt világosan láthassuk, egy kis tanulmányra lesz szükség, és mégpedig arra, hogy János mikor írta ezt az evangéliumot. Ez nincs benne a Bibliában, ezért kutakodik az ember egy kicsit, és akkor kiderült, hogy János ezt az evangéliumot egészen későn írta. Az első századnak a végén, olyan 95 és 100 környék, 100 között, amikor már Patmoszra volt száműzve, és a János evangéliuma az körülbelül akkor keletkezett, amikor a János jelenések. Tehát, hogyha a János evangéliuma és a jelenések könyve között találunk valami párhuzamot, ez nem véletlen, mert hogy körülbelül ugyanakkor ugyanaz az ember írta őket. A másik, hogy mikor János írta az evangéliumát, addigra már a másik három evangélium a keresztények között elterjedt. Jól ismert volt. Most képzeljük el azt, hogy valaki ott ül száműzetésben, ő talán az utolsó élő tanúja Jézusnak, aki vele járt, és akkor azt mondja, hogy hát időm van, tollam van, írni kéne egy evangéliumot. Na most van már három. És ez a három, ez jól leírja a történéseket. Vajon volna értelme írni egy negyedik ugyanolyat? Nem valószínű. Jánosnak nem az volt a célja, hogy írjon egy negyedik ugyanolyan evangéliumot, hanem az volt a célja, hogy írjon egy negyedik mást. Hogyan lehetséges az, hogy ugyanarról a személyről, ugyanazokról az eseményekről valami más írunk? Úgy, hogy például más az irodalmi stílus, vagy más a cél. Tehát addig, amíg a másik három evangélium elsősorban nyilvánvalóan különböző célokkal íródott, de elég jelentősen az a céljuk, hogy a történetet elmeséljék, és a történetben elmeséljék Jézust, Lukács még írja is azt, hogy hát mindennek jól utána néztem. És most az kéne, hogy ti itt megismerjétek, hogy mi történt. Ez az én célom. Ezzel szemben Jánosnak nem ez a célja. János nem egy lineáris történetet akar írni, hanem arról ír, hogy Jézus Krisztusnak a személye milyen, és hogy Jézus Krisztus Isten. És a megváltásról akar írni. Ha megnézzük a János evangéliumát, annak igen jelentős része az Jézus haláláról szól. És egész kevés történet szerepel benne. Tehát nem olyan elbeszélős típusú, hanem sokkal inkább Jézus személyére koncentrál. És Jézus tanítására koncentrál. Tehát ebben az esetben ennek az irodalmi műnek, János evangéliumának a szerkesztése az más. Nem időrendben, hanem fontossági sorrendben tartalmazza az eseményeket. És ebben a megvilágításban teljesen megengedett az írónak az, hogy egy eseményt, ami később van, azt az elején tárgyaljon, mert az nagyon fontos. És azt mondja, hogy kezdjük ezzel. Ez az esemény, ez egy olyan, aminek nagyon fontos jelentősége van az üdvösség szempontjából. És ha megnézzük a terjedelmét a történetnek, a három másik evangéliumban nagyon röviden van leírva, egy-két vers. Gyakorlatilag csak annyi, hogy bement, elzavarta őket, ezt mondta nekik. Míg itt János evangéliumánál hosszabban van kifejtve ez a történet, és a farizeusokkal való beszélgetés is leírásra kerül. Most akkor nézzük meg magát a történetet. Szerencsére viszonylag hosszan van leírva, de azért fölvet egy-két kérdést. Maga a puszta történet, még a jelentőségét ne kezdjük vizsgálni, most még csak a történetre koncentráljunk. Először is, mi ez a templom? Ez melyik templom? Ez az a templom, amit Salamon épített? Vagy ez egy másik templom? A másik, hogy hogy kerültek bele állatok?
Ez azért egy kicsikét meglepő lenne, hogyha mondjuk itt az imaháznak a előterében birkákat és galambokat árusítanának, és valószínűleg nem kellene az Úr Jézus ahhoz, hogy kizavarjuk innen a galambárusokat. De itt láthatóan ott úgy jól el voltak, tehát senkit nem zavart, hogy ott vannak, sőt, valószínűleg valami funkciójuk volt, mert hát ugye a pénzváltó galambárusok meg különböző állatkereskedők azok jól felfogott érdekből vannak valahol, mert ott a piac. Tehát láthatóan itt a templom környékén nem volt rend. Némi felfordulás uralkodott. Miért uralkodott itt ilyen felfordulás? Hát először is azért, mert ez egy építési terület volt. Akkoriban ezt a templomot még építették, renoválták. Ez egy új templom. Ezt időszámításunk előtt 20 és 19 között valamikor kezdte el építeni Nagy Heródes. Az a Nagy Heródes, aki meg akarta öletni Jézust. És ő a rómaiak egyetértésével és hatalmas befektetéssel újjáépítette a templomot. Korabeli leírások szerint ez a templom ténylegesen az ókornak az egyik legkiemelkedőbb építménye volt. Vannak, akik a világ csodái közé is besorolták volna a Nagy Heródes féle templomot. Egy hatalmas, impozáns épület volt, amely körülbelül Krisztus után 60-ra fejeződött be. Tehát, hát most úgy a felénél van. De az Isten tisztelet az folyt benne. Tehát itt nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy teljesen kész épület, és akkor itt most csak Isten tiszteletre használják, hanem közben még építették is. De hogy kerülnek oda a birkák, meg a galambok? Hát képzeljük el azt, hogy ide jönnek az emberek áldozatra. Messziről jönnek. 100 kilométerről jön valaki, akkor vajon, ha fogja a nyájának a legszebb birkáját, és utána egy száraz úton 100 kilométer tereli, akkor vajon az Jeruzsálem legszebb birkája lesz-e, mire odaér? Nem valószínű. De hát, hogy nézne az ki, hogy egy ilyen leromlott birkát kell áldozni Istennek? Tehát praktikus az, hogyha valaki mondjuk egy birkát akar áldozni, akkor azt nem otthonról hozza, hanem megveszi ott. Vagy ha egy galambot akar áldozni, hát az nem is biztos, hogy kibírja azt az utat. Ezért praktikus az, hogy megveszi ott. Tehát Jeruzsálemben volt egy állatpiac. Itt egy zárójelbe hozzáteszem azért azt is, hogy némi ügyeskedés is szerepelt a dologban. Mégpedig azért, mert ugye kidönti el azt, hogy az állat az tökéletes-e, mert Istennek áldozni csak tökéletes állatot lehet, hibásat, sérültet nem lehet. Na most abban az esetben, ha az állatkereskedő ügyesen összejátszik azzal, aki megállapítja, hogy ez az állat jó-e, akkor abban az esetben, hogyha valaki mondjuk mégiscsak terelt oda 100 kilométerről egy birkát, akkor könnyen elérhető az, hogy ez az állat ne legyen jó. És akkor ugye vagy visszamegy és terel egy másikat újabb 100 kilométerről, vagy vesz egyet ott helyben. Most világos, hogyha el tudjuk érni azt, hogy egyetlen messziről jött se legyen jó, akkor a helyi piac az fel fog virágozni. És hát kitől veszik? Aki közel van. Hol lehet legközelebb lenni? Hát magában a templomban. Hát bemegy az áldozatra készülő ember, oda megy a paphoz, és akkor az azt mondja, hogy hozzá nekem két galambot, és akkor azt megáldozzuk. És akkor kihez fog fordulni? Hát gyorsan körülnéz, és ha ott egy galambárus, akkor attól megveszi. Na de ha ő neki nincs olyan pénze, amilyennel a galambárusnál lehet fizetni, akkor kell keresni egy bankárt, akinél át lehet váltani a 3 rezet másfél ezüstre, vagy valami hasonló. Kivel fogja váltani? Hát azt, aki közel van. Ezért aztán, aki igazán jó üzletet akar csinálni, az betelepszik a templomba. És majd oda kirakja a birkáit, meg kirakja a kis pénzes asztalát. És egy idő után ennek az lesz a következménye, hogy a piac tér, az beköltözik a templomba. Mert a legjobb üzleteket ott lehet kötni. Tehát akkor valójában A templom az egy ilyen kettős funkciós hely lesz. Egyszer az állatoknak a kereskedelme folyik, ott alkudni kell. Meg hát ugye rögtön a felhasználása is, hiszen megáldozzák azokat az állatokat. És hogy miért is történik ez az egész, az szép lassan a háttérbe szorul. Figyeljétek meg, tulajdonképpen praktikussági szempontok vezettek az egészhez. Mert hogyha a városon kívül van az állatpiac, és a városközpontban van a templom, akkor ugye ki kell menni, be kell menni, állandóan hurcolják az állatokat, stb. És ezért, aki egyre jobb üzletre vágyott, az egyre közelebb-közelebb került a templomhoz. Csak ennek az a következménye, hogy az üzlet az jó lesz, csak az Isten tisztelet elvész. És tulajdonképpen ma is meg lehet ezt figyelni. Van egy egyház, amit egy sci-fi író alapított, Hubbardnak hívták, nem emlegetem az egyházat. Ő annak idején azt mondta, hogy a legjobb üzlet egyházat alapítani. Meg is alapította, meg is. Azóta is jó üzlet. Miért? Mert azt mondta, hogy az emberek hajlandók fizetni azért, hogy kapjanak valamit, amit úgy érzik, hogy a lelkük vagy az értelmük ezzel növekszik. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ha az emberek valamire vágynak, például a lelkükben egy űr van, azt ki lehet tölteni ingyen, úgy, ahogy Isten tölti ki, de ha ott ügyes kereskedők még megjelennek, akkor ki lehet tölteni pénzért. És tulajdonképpen itt ez történik, hogy felfedezik az áldozatban rejlő üzletet, és akkor azt megragadják. És ugyanezt meg lehet figyelni az egyház történetében is. Emlékeztek végül is az utolsó csepp a pohárban mi volt, ami a reformációhoz vezetett? A bűnbocsánati cédulák árusítása. Eljutott az egyház oda, hogy pénzért árusítjuk a bűnbocsánatot. Borzalmas mélységbe került, és kellett egy reformáció, hogy ebből a mélységből némiképp kibillenjen, vagy kijöjjön az egyház. És tulajdonképpen Jézus esetében is itt ez történik, hogy a templom egy olyan mélységbe süllyedt, hogy ott már állatokat lehet árulni. És a háttérbe szorul az, hogy ez Istennek a helye, hogy itt Isten van jelen. És akkor felvetődik még egy kérdés, hogy rendben van, oda megy Jézus, na de mi ez az agresszív viselkedés? Hát milyen dolog ez? Jézusról mindenütt azt tanuljuk, hogy szelíd és alázatos. Ezt mondja is, hogy hát tanuljátok meg tőlem. Szelíd vagyok és alázatos. Egy szelíd és alázatos, előre megfontolt szándékkal kötelet szerez, korbácsot csinál belőle, és megveri az embereket. És ráadásul nagy rumlit csinál, mert fölborítja az asztalokat, összekeveri a pénzt. Hát micsoda problémát okozott ott azoknak a szegény pénzváltóknak, nem? Két pénzváltó pénze összekeveredik, hát ott évekre menő konfliktus születik ebből. Hogyan lehetséges az, hogy Jézus, aki szelíd és alázatos, most egyszer csak így kibújik belőle valami agresszió? Nagyon egyszerű a magyarázat. El tudjátok képzelni azt, hogy egy jó üzlettől el lehet valakit zavarni szelíden és alázatosan? Mondjuk oda ment volna az első pénzváltóhoz, és azt mondja, hogy hát, kedves barátom, hát nézzél körül, ez egy templom, nem? Hát mit csinálsz te itt? Pénzt váltasz? Én azt mondja, hát persze, igen, hát ez a legjobb üzlet itt Jeruzsálemben, mondjál jobbat, oda megyek. És teljesen világos, hogy nem lehetett volna őket így elzavarni. Itt ez volt a célra vezető módszer. Jézus egyszerűen csak azt választotta, amelyik működik. Persze volt benne egy érzelmi töltés is. Hiszen mi az, ami a tanítványoknak eszikbe jutott? Megemlékeztek az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Szóval Jézus nem, valószínűleg nem hideg fejjel zavarta azért ki onnan az embereket. Miért? Mert a házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Jézus szelíd és alázatos volt akkor, amikor róla volt szó, hogy amikor őt mentek, hogy megfeszítsék és megfeszítették, akkor nem szólt semmit. Akkor nem vert meg senkit, nem hívott oda angyalokat. Amikor Istenről volt szó, és Isten tiszteletről volt szó, akkor jött elő belőle ez az agresszió. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy az agresszió, amit itt ő alkalmazott, az nem az ő érdekében történik. Én nekem mindig nagyon gyanús az, hogyha valaki a saját érdekében agresszív. A mögött általában nem valamiféle pozitív hatás van. Viszont amikor látom azt, hogy valaki azért haragszik, mert valaki mást bántanak, az egy tiszteletre méltó harag. Ha valaki azért haragszik, hogy valaki másért kiálljon, az egy más kategóriába tartozik. És az Úr Jézus is tulajdonképpen itt azért haragudott, hogy az Istennel való kapcsolat az milyen. Hogy azok, akik oda mennek, azok ne a birkapásztorokkal lépjenek kapcsolatba, hanem Istennel lépjenek kapcsolatba. És nem az a baj, hogy megvették a birkát, hát azt meg kellett venni, azt oda kellett vinni, vagy valamit kellett csinálni, hát áldozni kell. Hiszen még az áldozati rendszer működik, még az Ószövetségben vagyunk bőven. Hanem az a baj, hogy eltolódik a hangsúly. Nem azért megy valaki a templomba, hogy Isten tisztelje, hanem azért, hogy beszerezze az áldozati állatot. És mi van ma? Ugye ez a templom, amiről szó van, ez ma már nincs meg. Tehát nincs mit megtisztítani. És ez egy nagyon érdekes történet, hogy mi történt ezzel a templommal. Akkoriban, tehát a 30-as évek elején, akkor még csak félkész volt, hogy 60 környékén elkészült, és 70-ben pedig elpusztították. De olyan szinten elpusztították, hogy nem maradt belőle semmi szinte. Ma, ami megvan belőle, az a siratókkal. Egy darabkal. Ja, de az sem az. Az sem. Igen, a helynek a fala. Igaz. Tehát gyakorlatilag magával a templomból nem maradt semmi. Ezt Jézus meg is mondta, hogy nem maradt belőle semmi. Amikor mutogatták neki a tanítványai, hogy milyen szép, akkor azt mondta, hogy semmi kőkövön ebből nem fog maradni. És a történet az, hogy 70-ben, amikor körbevették Jeruzsálemet Titusznak a seregei, és elfoglalták Jeruzsálemet, akkor Titus meg akarta őrizni a templomot, ennek ellenére a katonák felgyújtották. És amikor felgyújtották, akkor a tűzben megolvadt az arany, ami a templomban volt, és befolyt a kövek réseibe. Na most hát ugye egy katona, aki aranyat lát folyni a kövek réseiben, az nem nagyon lehet attól visszatartani, hogy szétneverje azokat a köveket. Na most ezért aztán a szét is verték alaposan. Hogyan lehetséges az, hogy Isten hagyta azt, hogy elpusztuljon a templom? Ha valakinek van egy háza, ráadásul egy nagyon szép háza, és aztán egyszer csak jönnek ilyen kis aprók, és megpróbálják elpusztítani. Ugye Isten és Titus légiói között körülbelül hasonló arány lehetett, hogy olyan kis apró. És akkor elpusztítanák az én házamat. Azt hagyom? Hát én nem nagyon. Tehát, hogyha mondjuk egyszer csak hangyák akarnák ellepni az én házamat és szétrágni, akkor valószínűleg mindenféle hangyaírtókkal lefújnám őket. És Isten nem fújta le őket ilyen légióírtókkal, hanem elpusztították a templomot. Miért? Mert addigra Isten nem volt ott. addigra az a templom egy épületté vált. És mivé vált? Egy gáttá. Hiszen ha Isten nincs ott, viszont a szertartás ott van, akkor az egy gát. Akkor az már nem megfelelő hely. És mikor is jött el onnan Isten? Akkor, amikor az Úr Jézus meghalt. Mert azt olvassuk róla, hogy amikor az Úr Jézus meghalt, akkor ketté hasadt a kárpit a templomban. A kárpit, ami elválasztja a szentet a nem szenttől. Azt jelenti, hogy a szentek szentje az a továbbiakban már nem szent. Nincs ott Isten. De miért nincs ott Isten? Azért nincs ott, mert elköltözött. Elköltözött máshova. Hova is költözött? Az Úr Jézus azt mondja, itt párhuzamba állítja az ő testét a templommal. Ebben a történetben. Ez egy nagyon jelentős dolog. Azt mondja, hogy a templom az tulajdonképpen az Úr Jézus teste. Az Úr Jézus testén keresztül fog majd Isten kapcsolatba kerülni velünk. Tehát nem a szentek szentjén keresztül fog kapcsolatba kerülni velünk, hanem az Úr Jézus testén keresztül. És amikor meghalt az Úr Jézus, akkor hová került át a templom? Az Isten tisztelet helye. Belénk került át. Ahogy azt Pálnál olvassuk az 1 Korintus 6.19-ben. Ott ugyan a paráznaságról beszél, és hogy arról attól őrizkedjünk. Miért? Mert a ti testetek a Szentlélek temploma. Tehát mitől válik szenté egy épület? Mitől válik szenté egy hely? Hogy ott van Isten. És hogy kerül oda Isten? Úgy, hogy oda mennek a hívők. Tehát tulajdonképpen ez a terem, ez most szent, mert itt vagyunk. Ha elmegyünk innen, akkor nem az. De akkor mi lesz a szent hely, ahova megyünk? Mert oda visszük magunkkal a templomot. És itt most el kell gondolkodnunk egy picit, hogy akkor tulajdonképpen Jézusnak mit kell megtisztítani? Minket. És hogyan? Néha agresszívan. Vajon belőlünk, a mi belsőnkből, az ilyen kis beköltözött dolgokat, azokat Jézusnak könnyen ki lehet onnan zavarni, vagy már kötélből ostort kell vonni. Mert hogy a mi Szentlélek templomunkba is költöznek be ilyen kalmárok. És nagyon gyakran teljesen racionálisokból. Hát annyival egyszerűbb, nem? És akkor hát ugye mennyivel könnyebb úgy élni? És aztán magunkra veszünk szokásokat, eltűnünk bűnöket, mert úgy könnyebb élni. Úgy nem kell olyan messze menni, úgy rögtön kényelmesebb, jobban érezzük magunkat. És aztán, hogyha elérkezik az a kegyelmi pillanat, amikor egyszer csak megérkezik Jézus, és akkor rendet tesz. És ez a rendtevés, ez nem feltétlenül a megtérést jelenti. A megtérés az egy nagy rendtevés. De tulajdonképpen a megtéréskor jön létre a templom. Tehát az ember teste akkor válik a Szentlélek templomává, amikor megtér. Na de ebben a történetben már egy majdnem kész templomot, hát na jó, félkész templomot tisztított meg Jézus. A mi életünkben, miután megtértünk és templommá váltunk, szükség lehet ilyen megtisztításra. És ez ember és állapot válogatja, hogy mi a megfelelő eszköz. Tehát előfordulhat, hogy elég, hogyha Jézus oda megy valakihez, és azt mondja, hogy hát gondold át. Nem biztos, hogy ezt kell csinálni. És ez elég. Aztán máskor persze nem ez a célra vezető eszköz. És szerencsére az Úr Jézus hajlandó akár keményebb eszközöket is használni. Vagy úgy, hogy valaki olvassa az igét, és egyszer csak hirtelen olyan kétélű éles kard lesz belőle, és keményen betámad az embernek a szívébe, és azt mondja, hogy emlékezzünk vissza arra, hogy Dávidot megintette a próféta. Elmesélt neki egy történetet, és akkor a Dávidban fölhorgatta a felháborodás, és azt mondta, hogy borzalom, hát ilyen ember ki kell írtani. És erre a próféta azt mondja, hogy te vagy az az ember. Előfordul, hogy Isten ezt a módszert csinálja. Olvassuk az igét, olvasunk egy történetet, egy picit föl is háborodunk rajta, hogy hát ilyen emberek vannak, és aztán egyszer csak megszólal a Szentlélek, te vagy az az ember. Mondjuk olvassuk a gonosz szolgáról szóló példázatot, aki nem bocsájtott meg az ő szolgatársának, és akkor úgy elítéljük, hogy tényleg, iszonyú. 100 000-szer annyit engedtek el neki, és nem volt képes 5 perc múlva. És akkor egyszer csak megszólal a Szentlélek, hogy te vagy az az ember. Vagy hasonlók. Ezek durva módszerek, agresszív módszerek, de Jézus időnként ilyeneket alkalmaz. És aztán előfordulhat olyan is, hogy még ez se elég, és akkor nagyon hasonló történik, mint Jónással történt, amikor egyszer hallottam egy Isten tiszteleten, és nagyon megtetszett nekem, hogy Isten mit is csinált Jónással, hogy elindult Jónás abba az irányba, és akkor Isten utána küldte a kutyáját, a sorsot, aki őt jól megharapja. Előfordul, hogy Istennek még durvább módszert kell használni, és az ember megy így vakon, mint a ló a szemellenzővel előre, és aztán valaminek történnie kell az életében. Általában ez nem olyan nagyon kellemes dolog, hogy megálljon és körülnézem, hogy hova is jutottam én. Ez sem finom módszer. De lehet, hogy ez a célra vezető. És vegyük észre azt, hogy abban az esetben, hogyha valaki úgy érzi, hogy Isten engem üldöz valamivel, ugye elkeseredett emberek szokták mondani, hogy ver engem az Isten. Na de miért? Hát lehet, hogy az csak egy kötélből fogott korbács, nem? És jelen pillanatban épp az a kellemetlen helyzet van, hogy Isten szétzavarja a templomba lévő kereskedőket. Az nem volt egy kellemes helyzet. És mégis Jézus meg tudta csinálni. És itt már csak egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni ehhez a történethez, hogy hogyan sikerült neki. Ugye, képzeljük el a helyzetet. Azok az emberek ott az évszázad üzletében ülnek. Ráadásul ott van a templomi őrség fölfegyverkezve. Vigyázzák a rendet meg, hogy jó menjen a piac. És akkor egyszer csak jön valaki, és tönkreteszi ezt az egészet. Egy darab ember, aki ott kiabál, meg suhogtat valami ostort, és akkor ki tudja őket onnan rakni? De hogyan? Hát mivel rakta ki őket? Mi gátolta meg az ott lévő kereskedőket, hogy egy pillanat alatt oda menjenek, beleverjék a földbe, és kész. Tulajdonképpen fizikailag tökéletesen képesek lettek volna rá. Többen voltak, ráadásul a törvény is az ő oldalukon áll, tehát hogyha hívják a templomi őrséget, világos, hogy az ő oldalukon avatkozik be. Csak hogy Jézus Isten volt. Csak hogy Jézus egy tanító volt. A másik pedig, hogy amit mondott az ült, tudták azok a kereskedők, hogy nem igazán jó helyen vannak. Tehát amikor azt mondja nekik Jézus, hogy hát ez az imádság háza. Hát ti meg mit keresnek itt? Akkor tudták, hogy hát igen, valójában mi csak pénzt keresünk. Nem imádkozni jöttünk ide. És nagyon hasonló ez a mi szívünknek a megtisztításakor is, hogy akkor, amikor jön Jézus és azt mondja, hogy hát az a dologot meg mit keres? Akkor azért elég jól látjuk, hogy az a dologot tényleg nem a helyén van. És az a meglepő, nem itt a János evangéliumában olvasok, hanem talán Máténál, hogy miután kizavarta a kereskedőket, akkor még napokig tanított ott a templomban. Tehát utána nem egy ellenséges környezet maradt. Utána nem az volt, hogy na itt a rendbontó, hanem jött valaki, aki lecserélte a kereskedelmet az Isten tisztelettel. Tehát nem arról van szó, hogy ő kizavarta onnan a birkaárusokat, és akkor ott maradt egy üres hely, hanem kizavarta a birkaárusokat, és utána tanított. És aztán lett egy hely, ahol lehet találkozni Istennel. És ez így van a mi életünkben is, hogy Jézus nem csak kizavar onnan dolgokat, hanem helyette berakja a Szentlélek templomát. És akkor lesz egy olyan hely, ahol lehet találkozni Istennel. Na, nem hagyjuk azt, hogy onnan a kereskedők eltávozzanak, akkor nem nagyon marad hely, ahol lehet találkozni Istennel. Gondolom a jeruzsálemi templom is azért olyan volt, hogy oda lehetett menni. Tehát aki arra figyelt, hogy most én Istennel akarok találkozni, és nem arra, hogy ott végetnek a birkák, akkor azért ő tudott találkozni Istennel. Csak egyre kevésbé volt ez a hely, és egyre inkább a birkák. És Jézus tulajdonképpen az eredeti funkcióját akarja helyreállítani a templomnak, amire ez épült. És akkor, amikor a mi életünkben csinál ilyen tisztogatást, akkor is az eredeti funkcióját akarja helyreállítani a mi szívünknek. Azt, hogy az a Szentlélek temploma legyen. Előfordul, hogy ez kellemetlen, előfordul, hogy ez hangos, de valójában ez az, ami a helyreállítás. Tehát Jézusnak az agressziója ebben a helyzetben, ami itt a templomban történt, nem egy romboló, hanem egy helyreállító agresszió volt. Nem az a cél, hogy összedőljenek itt a pénzváltók asztalai, hanem az a cél, hogy helyreálljon az Isten tisztelete. És adja Isten azt, hogy abban az esetben, amikor a mi életünkben jönnek ilyen pusztítónak látszó viharok, amiknek az a célja, hogy eltávozzanak onnan az oda nem való dolgok, és helyreálljon az Isten tisztelet, akkor ebben ne csak az agressziót lássuk, ne az agressziót vegyük észre, hanem azt, hogy most helyreállítás történik. Tehát Jeruzsálem számára Jézus nem egy rendbontó volt, hanem akkor van az ő meglátogatásának pillanata. És Jézus azért sírt fölöttük, mert nem vették észre, hogy most van a lehetőség. Na most lehetne Istenhez fordulni. És előfordul, hogy a mi életünkben vannak nehéz pillanatok, amik valójában a lehetőségek. Na most lehetne. Na most lehetne azt a tisztítást tulajdonképpen elszenvedni, amit akar Isten a mi életünkbe tenni. Hogyha értiteket valamilyen csapás, esetleg kisebb-nagyobb csapások, vagy Isten valami nehezet hoz az életetekbe, akkor érdemes azt átgondolni, hogy ez vajon nem egy megtisztítási folyamat része. Nem biztos, hogy az. Tehát nem feltétlenül, tehát nem minden sorscsapást kell úgy felfogni, hogy az feltétlenül Istennek a megtisztító munkájának a része. Mondjuk Jobbnak a szenvedése az Isten jóváhagyásával történt, de nem az ő indítványára. Nem minden szenvedés ilyen, de van ilyen is. És ilyenkor érdemes ezt megvizsgálni, hogy mit akar Isten mondani nekem éppen ezzel. És egészen más dolog az, hogyha valaki fölismeri azt, hogy az az agresszió, ami most Isten részéről ér engem, az valójában egy helyreállító, építő agresszió, és nem pedig egy romboló, az én lerombolásomra való agresszió. Imádkozzunk röviden, mielőtt befejezzük Isten tiszteletét. Úr Jézus, hálát adok neked, hogy te nem csak a jeruzsálemi templomot akartad megtisztítani, és vállaltál vele kellemetlenséget, meg szembeállást azokkal, akik ott voltak, hanem minket is meg akarsz tisztítani. Esetleg nem annyira látványosan kívülről, nem annyira látszik az, hogy mi történik belül, de ezek hasonlóan fontos események. Kérlek, Úr Jézus, hogy te segíts nekünk abban, hogy felismerjük a te tisztító munkádat, és ahelyett, hogy ellenállnánk neki, ahelyett kezdjünk el rád hallgatni, hogy azok az emberek, akik ott voltak a templomban, nem ellenálltak a te tisztító munkádnak, hanem utána meghallgatták a te mondani valódat. Kérlek, segíts nekünk felismerni ezt, és utána engedelmeskedni neked. Amen.